Imádkozzunk! Istenünk, hívunk és várunk ebben az órában, hogy ne adj minket magunkra fáradtságunkkal, erőtlenségünkkel, mindazzal, amit elhoztunk és ami elválaszt minket te tőled. Megköszönjük megtartó hűségedet, hogy velünk voltál, hogy meggyógyítottál, és egybehívtál most igédet hallani. Szeretnénk rácsodálkozni jóságodra, amit tudunk és ismerünk, és amit mégis annyiszor megtagadunk. Szeretnénk méltó módon hálát adni az elmúlt napok örömeiért és minden munkáért, amit elvégezhettünk. Sokszor méltatlanná lettünk elhívásunkhoz, a tőled kapott áldásokhoz, bánkódunk bűneink felett. Szeretnénk méltóvá lenni a választottságunkhoz. Segíts igaz áhítatra, segíts találkozni te veled és önmagunkkal. Köszönjük a próbatételeket is, és kérjük bocsánatodat, hogy annyiszor méltatlanná lettünk megváltó Jézusunk szent nevéhez, amikor türelmetlenek, erőszakosak és hamisak voltunk. Jöjj el most, Szent Lélek Isten, és taníts minket. Ámen. Istenünk igéjét olvasom a Bibliaolvasó kalauzunk szerint. Lukács evangéliuma 12. részéből a 13-tól a 21-ig terjedő szakaszaiból eképpen. A sokaságból így szólt hozzá valaki: Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. De ő így válaszolt: Ember, ki tett engem bíróvá fölöttetek, hogy megosszam az örökséget? Azután ezt mondta neki: Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. Aztán példázatot mondott nekik: Egy gazdag embernek bőtermést hozott a földje. Így gondolkozott magában: Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. Majd így szólt: Ezt teszem. Lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda gyűjtöm be minden gabonámat és javamat. És ezt mondom a lelkemnek: Én lelkem, sok javad van, sok éve félretéve. Pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még ezéjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Az előző igeszakaszok alapján döbbenetes ez a beleszólás. Jézus tanít. És hogy érzékeljük ennek a drámaiságát, ennek az ellentmondását, az, hogy milyenek is vagyunk mi. Felolvasom az előző részből, a 12. részből a 6., 7., 8. verset, és hozzáolvasom a 19-et. Ugye 5 verebet adnak 2 fillérért, de Isten egyről sem feledkezik meg közülük. Nektek pedig még a hajatok szára is mind számon van tartva. Ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Mondom nektek, ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. És olvasom még a 12. verset. Mert a Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket arra, amit mondanotok kell. A sokaságból így szól hozzá valaki: Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Jézus tanít, és mi ott állunk, és nem rá figyelünk, nem rá hallgatunk, hanem mondjuk azt, ami bennünk van, ami szerint, mi szerintünk, ami a valóság. És nem fogadjuk el Jézus tanítását. Ez az ember azt mondja, hogy nagyon szép, hogy Isten gondoskodik rólunk. És így szól Jézushoz. Nagyon szép, ha majd vallást teszünk rólad, és ezért üldözni fognak. Te ott leszel velünk. De nem ez a valóság. Most nem ez a lényeg. A valóság az, hogy apám meghalt. Itt vagyunk mi örökösök, és a testvérem nem akarja megosztani velem a vagyont. Jézus, erre tudsz valamit mondani? Jézus erre a sürgető, bántó közbeszólásra azonnal válaszol. Az első válasz helyre teszi a kérdezőt, ő nem bíró ebben. A másik már a tanítás folytatása. Jézust nem lehet belerángatni emberi viszályok eldöntésébe, ebben a vitában ő nem bíró. Fölött áll ezeknek. Ugyanakkor tanítást mond az élet megtartása és a vagyon kapcsolatáról, mert ha bőségben is él valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. Ezt követően elmondja a bolond gazda példázatát. A jól ismert példázatból az utolsó mondatot szeretném kiemelni. Így jár az, aki magának gyűjt, és nem az Isten szerint gazdag. És azt fogom keresni, hogy mit jelent Isten szerint gazdagnak lenni. Abban a korban a vagyont nem szerezték, hanem örökölték, és csak egy dolgot lehetett tenni a vagyonnal, megőrizni. A zsidó öröklési jog szerint a mózesi törvények alapján szabályozott volt Izraelben, hogy ki, mit és mennyit örökölhetett. A vagyont mindig a fiú testvérek között osztották szét, és az elsőszülött fiú vitt szinte mindent. Ugyanakkor az örökös gondoskodott a család tagjairól és a családi vagyon egyben tartásáról. A nemzetség fennmaradása megkövetelte a nagy családok létét. Az örökség kérdését is ismerjük a magyar történelemben. Tragikus, milyen választ adtunk erre. Nálunk is előjött a kérdés, ha van vagyon, amit nem lehet megszerezni, hanem csak örökség révén lehet hozzájutni, akkor hogyan kell ezt megoldani? A magyar történelemben ezt a választ adták eleink, egy kézünk. Hogy ne aprózódjon a vagyon, ezért nem született egynél több gyermek. De ez egy halálos döntés volt. Ebbe belepusztultunk, és belepusztultak azok a családok is, mert a vagyon volt a világ. Bolond, aki azt hiszi, hogy a vagyonért élünk, és az életet is feláldozza a vagyonért. Bolond. Szomorúan látjuk ezt a baranyai falva kiüresedésében. Ha van megmaradás, ha lesz megmaradás, olyan, amilyennel a megmaradottakkal lehet, az csak Isten kegyelméből, az élő ige minden formában történő hirdetésével, és a szeretet folyamatos gyakorlásával lehet elérni. Melyik világban élünk? Döntsük el, kinek van igaza, és ki dönt jól. A közbeszóló fiú a maga világában él, és a maga érvényesülését tartja a gazdag életnek, amiben a legfontosabb az én. Ha a család a világ, akkor az első szülött fiúnak van igaza, aki nem osztja meg a családi vagyont, az örökséget, hanem egyben tartja. De ehhez a testvéreknek nem az a megoldás kell, hogy szétosztják az örökséget, és külön-külön megpróbálnak szerencsét, mert abba belepusztulnak, hanem együtt, hogy megtanuljanak együtt élni. Jézus nem bíróként van jelen ebben a történetben, hanem helyreállítóként. Azt az embert akarja helyreállítani, aki közbeszól, aki megakasztja őt, és ezen a példán keresztül próbálja tanítani neki, és hiszem nekünk is, hogy mit jelent az Isten szerinti gazdag élet. Ha a világ nem a vagyon világa, nem az én érvényesülésem világa, még csak nem is a családé. A világ az Isten világa, ahol az a bolond, aki rá nem gondol, és vele nem számol. Isten nem mond le erről a világról, és nem hagyja magára ezt a világot, aki számon tartja, még hajunk számát is, aki gondoskodik, aki öltözteti a mező lilalmait, hiszen az ember is erről vesz példát. A gondoskodó Isten, a mennye atya világa, ez a világ, és ebben a legfőbb érték a kapcsolat. Az Istennel való kapcsolat és az egymással való kapcsolat elválaszthatatlan egymástól. Ez a szeretet nagy parancsolata. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes erődből, teljes elmédből, teljes lelkédből, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ez a történet felszabadít bennünket arra, hogy átértékeljük, hogy mit tekintünk világnak, hogy mit tekintünk gazdagságnak, hogy mit tekintünk igazán életnek. És érezzük a falakat, hogy én, vagy egyel tágabban a család, a biztonság, a vagyon, vagy az Isten országa, az Isten jelenléte, a vele való kapcsolat és a hozzávaló tartozás. Olyan jó ebben a történetben, hogy Jézus nem bíróként, hanem helyreállítóként látni. Aki nem fogadja el, hogy odatoljuk elé a megoldásainkat, és azt várjuk el, hogy Isten, tedd rá a pecsétet, mert az így lesz jó, ahogy én kitaláltam, hanem visszakérdez. Te a valóságban élsz egyáltalán? Te bolondul élsz. Olyan jó látni ezt a mintát, és ez felszabadít bennünket arra is, hogy mi is elmondjuk a problémáinkat, hogy Jézus szembesítsen bennünket is téves gondolatainkkal, önzéseinkkel, hogy mi is meglássuk a valóságot. Még akkor is, ha Jézus visszakérdez és szembesít minket, és ne legyünk süketek az ő szavára. Lássuk meg, hogy ez a világ nem a miénk, ez az övé, és ebben mi is. És ami igaz személyesen, az igaz egy országra nézve is, sőt, Isten választottaira nézve is igaz. Bolond, nem az Isten világában élsz, ahol a gazdagság azért adatott, hogy szolgálj vele. Ahol az áldást azért kapod, hogy továbbad. Ahol az élet az elzártságban van, nem az elzártságban van, hanem a kinyílásban, a kapcsolatban, hogy lépj oda a másikhoz, hogy hajolj le hozzá, hogy töröld le a könnyeit, hogy oszd meg, amit van a másikkal. Ne vonulj el, hogy te mindent megkaptál Istentől, hiszen azért kaptad, hogy szétozd, hogy rajtad keresztül az Isten áldása eljusson másokra is. Sokszor bolondul élünk, ugyanúgy, mint a bolond gazda, vagy ugyanúgy, mint az az ember, aki bekiabál Jézus tanításába. Nem csak személyes szinten van ezzel gondunk, hanem közösségi szinten is. Ismerjük az Urat, ismerjük a szeretetét, ismerjük, hogy ő nem bíróként jött, hanem látjuk őt magát megtöretni, feláldozni, megbocsátani, megszabadítani, és még mindig nem értjük. Nem csak azért, hogy nekünk jó dolgunk legyen, hanem azért, mert ez a világ az övé. És nem akarja pusztulásra hagyni a világot, hanem meg akarja menteni. Ha megállt, ha bőség van, hogy be sem tudod fogadni, az azért van, hogy szétozd, hogy másokat is meggazdagíts, hogy szolgálj, ahogy ő szolgált. Hát ez a gazdag élet. Ismerni az Istent, és élni az ő országát. Nem majd, amikor eljön. Nem majd, amikor meghaltunk. Nem majd, hanem most. Amikor itt van az a gazdagság, ismerni őt, vele élni és abból adni, amit rám bízott. Adja meg az Úr ezt a gazdagságot, hogy éljünk és megoszhassuk egymással. Amen. Feleljünk a 249. dicsérettel. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát, első verset. Imádkozzunk. Urunk, bocsáss meg, hogy sokszor mi is csak a mindennapira, csak az anyagiakra, csak magunkra gondolunk. Szabadíts ki minket ebből a szűklátókörűségből. Köszönjük, hogy felemelted a tekintetünket most magadra. Hiszük, hogy te vagy a történelem teljhatalmú ura és irányítója, hogy tiéd ez a világ, és benne a mi kicsi életünknek is te vagy a gazdája. És köszönjük Jézus Krisztus, hogy te jársz azok előtt, akik rád bízták magukat. Könyörülj rajtunk, hogy hadd tartozzunk ezek közül. Segíts bennünket a te akaratodat keresni, és azt szerint élni és cselekedni. Könyörgünk hozzád azokért, akik különösen nehéz helyzetben vannak most. Könyörgünk a háború miatt szenvedőkért, különösen is kárpátaljai testvéreinkért. a nagy szükségben légy közel hozzájuk. Takard be őket szereteteddel, és hozd el számukra, és hozd el számunkra a békét. Könyörgünk a betegeinkért, az élet és halál mesdjéjén vergődőkért. Könyörgünk a reménytelen kétségbe esett embertársainkért, és könyörgünk azokért, akik még nem hallottak rólad, vagy csak hallottak, de nem tudnak hinni neked, bízni benned. Segíts, hogy utadon járhassunk a most következő héten is, és a te szereteted töltse meg munkánkat, otthonunkat és reménységünket. Kérjük áldó szeretetedet a keresztény közösségek találkozásainak ünnepi alkalmaira. Tedd a szívünket elégedetté a szükség helyzetében is, és tedd szívünket készen arra, hogy mindent, amit tőled kaptunk, szívesen megosszunk másokkal. Rád bízzuk magunkat, szeretteinket, egyházunkat, népünket, tudván azt, hogy neked gondod lesz ott idén is ránk, mint ahogy gondod volt eddig is. Amen. Mondjuk el együttesen az Úrtól való imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És az Isten békessége, ami minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolatokat a Jézus Krisztusban. Amen.